Hosszas hallgatásba merülve ültek az Orányi nyaraló teraszán. Döberti mindenféle hatóságnál eljárt, hogy az autót sürgősen felemeljék a mélyből. Sajnos hátráltatta az ügyet, hogy ott, ahol az autó elmerült, a tenger több mint 100 méter mély volt. Ahhoz, hogy kiemeljék az Alfa Romeót, a haditengerészetnek egy különleges segédhajót kellett volna igénybe vennie. Ilyen azonban a helyszínhez legközelebb Brest kikötőjében horgonyzott, és egy teljes napba telt, amíg az admiralitásnál elintézték, hogy a vízbe hullott autó kiemelésére Oránba irányítsák azt a bizonyos aknaszedőt. A késés most veszélyes, mondta Le Beau, mert ha Abbé Padán felkelői nem jutnak idejében fegyverhez, akkor elfojtják az egész lázadást. Hová kellett volna vinni az autót? Kérdezte Anett, aki általában szótlan volt és sápadt. A próféta papucsához. Abu Dir oázis közelében van ez a sziklás hely. Ott táborozik Abbé Padán. És miért hagyja ezt a portugál? Ifrisz felül ez a helyiség megközelíthetetlen. Francia területen kellene átvonulnia, mert egy semleges zóna elvágja Ifrisz északi részét, és csak fegyvertelen polgárok közlekedhetnek erre. És hogy fog Abbé Padán támadni? Neki sikerülne éjszaka átjutni a francia zónán. Dizárnak erre nincs esélye, mert a francia határvadászok csak azt nem látják, amit nem akarnak. Anett hallgatott. André teát szervizrozott, és nem tolakodóan, de mégis bizonyos enyhén drámai arckifejezéssel jelezte, hogy amennyire ezt viszonyuk engedi, szomorúan értesült az autó elvesztéséről. Mire gondolsz? Kérdezte Le Beau a lányát. Semmire, illetve szegény Gorcsevre. Jól van ez az ember, Bertin érdeklődött, mondta halkan. Oránból az első napon tovább ment a század, szólt közbe a tábornok. Néhány kilométerre innen Bourbouledinben állomásoznak a kiképző táborban, és Duville tiszt helyettes ismét kapott 2000 frankot, hogy jól bánjon vele, de elárulom neked, hogy ezt Le Beau adta. Igen, sajnálom, hogy az az ostoba nem folytatta. Anett a nyakába borult és megcsókolta, közben egy könnye is kihullott. Duville tiszt helyettes csak ugyan jól bánt a 21-essel, és Corto értetlenül állt az Altis nagy lelkűségével szemben, aki nem volt régi cimborája, mint Hector, de olykor 20-30 frankot is adott neki italra. Ha tudta volna, hogy az alkoholizmusát a számára küldött pénz egy töredékéből finanszírozza Duville, hát másképpen fogadja a jóságát. És mi lesz, ha kiképezték, kérdezte Anett. Döberti mindent megtesz, hogy ne küldjék a sivatagba. Állandó érintkezésben van a századparancsnokkal is. Ezt tudja már, hogy Gorcsev valamilyen okból különösen fontos személy. Valamilyen okból, kiáltotta panaszosan a lány. Abból az okból, hogy szeretem. Hogy sohasem fogok más szeretni. Le Beau sápadtan hallgatott. Gorcsev elhamarkodott lépése nagy súly jelölte meg a lelki ismeretét. A sors, mondta később, keservesen megbüntetett, hogy szigorú voltam hozzá. De mégis igazam volt. Nem adhatom a lányomat az első ismeretlen jöttment fiatalemberhez. Nem jöttment, kiáltotta Anett. És szeretem, vedd tudomásul, hogy hozzámegyek. Nem, Gorcsev kalandor, fenntartom, kiáltotta az asztal csapkodva. És André döjfös arccal tárcára rakta a csészéket, hogy gazdája rossz modorát ne hirdesse fennhangon-e porcelánok undok csörgése. Szeretem. Én elutasítom, ezt állom, bármit is hoz a jövő ebben az ügyben, kiáltotta Le Beau kivörösödve. És a jövő, mintha végszóra jelentkezne egy színpadi jelenetben, már is hozott valamit, ami arra a legkevésbé számítottak, ami az elveszett autó szerencsétlen eseménye felett érzett szomorúságukat megtisztelte. André behozta a postát, emelt fővel idegen, mintha valamennyi levél régi haragosa lenne. Az egyikben Bourbouledinből a századparancsnok néhány részvételes sorban közölte, hogy Gorcsev Iván újonc szívszélhűdésben váratlanul meghalt. Az alkoholista halálához még kissé hozzájárult a nagy lelkűség, amit Duville Le Beau pénzéből gyakorolt. Hector hagyta, hogy szabadon járkáljon, Duville pénzelte, nem csoda hát, hogy éjjel-nappal részeg volt. És amit évek óta jósoltak, a fegyházi orvosok bekövetkezett. A szív felmondta egy futólépés gyakorlaton a szolgálatot. De hiszen Corto maga is sejtette, amikor elhatározta, hogy beáll a légióba. Meghalni tért vissza Franciaországba, és legalább egy régi pajtás Hector karjaiban végezte francia földön, részegen. Anett néhány injekció után feleszmélt az ájulásból, és kinyitotta a szemét. Holott úgy érezte most, hogy jobb lenne örökre behunyva tartani. Le Beau görnyedt háttal ült egy karosszékben. Megtörte az ügy. A távozó orvos után, mint mefisztói kénkőfüst, Éterszag terjengett a szobában. Legalább te légy erős, mondta Döbertin. Meg kell nyugodnunk a szerencsétlenségben. Ez a fékezhetetlen ember maga kereste a sorsát, amelynél jobbat érdemelt. Löbót gyötörte a lelkiismeret. Milyen kedves vidám fickó és egy ostoba tréfa miatt. Mikor temetik? Kérdezte Döbertin. Ma délután. Most Anett lépett hozzájuk. Határozottan, egyszerűen és nyugodtan mondta. Te nem akartál rosszat, és... De nem bírta folytatni, sírt. Azután elindultak autónak kiképző tábor felé. Borús, bús nap volt. A langyos levegőben elkeveredett a nyílt tengerből becsapódó köd. Nagy vihar lehetett valahol az öböltől messze, kint a nyílt óceánon. A napok óta járó búra csúfszele párasziporkákat sodort az arcukba, és nedves volt minden. Így érkeztek Borbuledinbe, hogy részt vegyenek a szomorú legionárius temetésen. Tócsák és ázott pálmák között szabálytalanul elszórt barakkokból állt ez a kiképzőtábor. A századparancsnok megmutatta a barakkot, ahol Gorcsev lakott, a fekvőhelyét, a holmiát. Az ágy mellett a földön egy tábla bagó hevert. A tábornoknak ez gyanús lett. Nem olyan fiúnak látszott szegény, mint aki bagót rág. Mutasd meg kérlek a holmiát, kérte Döbertin a parancsnoktól. Az őrmester a raktárba vitette. A századparancsnoknak dolga volt. Átadta a látogatókat Hektornak, aki igen megrémült, amikor a tábornok Gorcsev podgyászát akarta látni. Most baj lesz, hiszen ő jól tudta, hogy Kortó nem azonos Gorcsevvel. Lementek a raktárba, és ott Potió elébüktette egy nagy sárga bőröndöt. Ott figyeget rajta egy névjegy, Gorcsev Iván. És néhány finom holmi közül előkerült vagy fél tucat fénykép. Ő volt. A fiatalember kedves, vidám feje mosolygott rájuk a felvételről, egy kissé illetlenül ferdére feltett szalmakalapban. Semmi kétség. Aki csak egyszer is látta, felismeri. Ez Gorcsev. Hektor Petió halálsápadtan állt. Ő megmondhatta volna, hogy a fénykép eredetie sohasem szolgált itt, a sárga bőröndöt egy hentes révén kapta Kortó a postán. Ez az alak ellopta még Marseille-ben az igazi Gorcsevtől a bőröndjét, és egy katona bosszúból feljelentette. Az illetékes katonai hatóság megbüntette a hentest, és a bőröndöt Kortónak továbbította, miután az Gorcsev név alatt szolgált. Ha Petió őrmester ezt elmondja, akkor piszkálni kezdik a Kortó ügyet, és abból baj lehet. Tehát állt rémülten, sápadtan is hallgatott. Löbó a száját rágta. Anett zokogott, és később elmentek a legionárius temetőbe, ahol megkezdődött az egyszerű szertartás. A koporsó készenlétben várta a lebocsátást, és ez állt rajta szép fehér betűkkel. Gorcsev Iván, közlegény, élt 22 évet. Anett nem vette le a szemét a feliratról, és nagy könycseppek folytak végig az arcán. Legalább meggyászolta valaki ezt a Kortót is, aki igazán nem szolgált rá ilyesmire. De hát az egyetlen tisztesség, amire ezen a földön senki emberfia nem lett méltatlan, az, hogy elsírassák, amikor már meghalt. És ha nem is személyesen az ő tetemének szólt a hullókönny, bizonyára jól esett volna az öreg apacsnak, ha metafizikailag rangrejtve jelen lehetett volna a koporsón kívül ezen a temetésen, ahol finom emberek ennyire gyászolják. Ebben a valószínűtlen esetben tán sajnálja, hogy Colette, a víg párizsi bodega pincérnője nem láthatja végtisztességét az úri környezet szomorúságától dekoráltan. Ha ugyan haláluk után is szívesen hencegnek az emberek előkelő ismerőseikkel, ami nem valószínű, de nem is lehetetlen. Löbó szívét nehéz súlya nyomasztotta az önvád Gorcsevért, felült az ágyban. Sirokkó volt, párás, undok este. Egy éles vonal indult a szemes sarkából a tarkójáig, lehatárolva koponyája harmadát, mintha görcsből készült sapkát viselne a fejebúbján, félrecsapva. A levegőben úszó gőzös, híg rothadás nyírkossá tette az ágyneműt, és a szobafalai pálott szagot leheltek. Az ablakhoz ment. Sirokkó. Nedves háztetők, fényudvarban bóbiskoló lámpák látszanak a fullasztó éjszakában. A különös, gonosz déli áramlás forrón végig simítja az arcát, pedig szélcsend van. Kettősen dobban és aritmiás vergődéssel küzd a szív, belülről lüktet a dobhártya egy nyakütőér izgalmától, és összeáll a köd egyre sűrűbb, pinceszagú burokká. Sirokkó. Konyakot iszik. Az ablakkal szemben a köd mozivásznán egy rezgő képet lát, mintha a kezdetleges laterna vetítené. Gorcsev Iván közlegény, élt 22 évet. Járni-menni. Nem bírja a lánya tekintetét, nem bírja a saját gondolatait. Úgy látszik, kiújul a maláriája, láza lehet. Felöltözött és elment otthonról. Elsietett. A szél sírt, vékony átlátszó kötfájtlak nyújtózkodtak a rossz szagú langyos estében. A nyílt óceán vihara kicsapott ide az afrikai partra. A kikötő táján valahonnan harmonika hallatszott. Néhány sziréna bőgés fegyült a muzsikába. A nedves fakoronák itt is, ott is felvillantak, ha ráhullott egy elrohanó autó fénycsóvája valamelyikre. Bement az egyik kocsmába. Ha valami baja volt, lekívánta magáról az úri életet, elvegyült a matrózok és más, egyszerű emberek világában. Máskor itt jól érezte magát. Konyakot. A kocsmáros gyanakodva nézte jó ruhás vendégét. Na mit bámul, hozza azt a konyakot, maga hülye. Igenis, felelte, és gyanakvása nyomban megszűnt. A harmonikához egy citera is csatlakozott. A kaporál bűze összevegyült a kimért borszagával. A nyolcadik konyak után kissé enyhült a belső feszültsége. Élvezettel szívta be a kötpárától gőzölgő zubbonyok és nedves gumikabátok leheletét. Forró fejjel kilépett a légtelen, homályos estébe. Elmosódott arcok tűntek fel a párán át, fényes rendőrsapka, egy bandukoló zörgő teherkocsi. Kissé szédült, részeg lehet, gondolta. A sarki forgalmi lámpánál már bizonyosan tudta, hogy részeg. Nyirkos karosszériák csillogtak, a zöld jelzést várva. Egy mellékutcából hosszú dudálás. Lobo forró szemei előtt ismét feltűnik a sír felirat. Élt 22 évet. Szédült. És most a sarkon befordul az elmerült kocsi, a nagy kék Alfa Romeo. Sikolt a fékje. Ott a kilincse mellett a háromszögletű jel, amit ő kapart le az ománcról. És a kormánynál a halott legionárius Gorcsev. Sapkája, tarkóvédője, egyenruha zubbonya is látszik, és egy szomszéd autó fényképében az arca is. A halott katona vezeti az elsüllyedt autót, és átsiklik a vörös fény alatt. Mit törődik egy kísértet a forgalmi jelzéssel? Lebo csak állt, bután, forró fejjel. Ha-hó, Gorcsev, hát bocsáss meg, én nem akartam. Hangtalan kiáltás volt ez, amit a fényektől rongyolt ködben úszó látomás felé küldött. Jól tudta, hogy részeg, hogyha oda menne a bizonytalan körvonalú autóhoz, az Gorcsevvel együtt semmivé válna. Homályos emberalakok, árnyak, párafoszlányok mögött még látja elsuhanni, és a jól ismert, tompa fényű hátsó lámpa furcsa parázsló ásványa visszaopázik bágyat sugárzással. Azután bekanyarodik a sarkon merész szögben, és eltűnik. De távoli csörömpölés hallatszik a kanyar felől. Ó, uram, atyám, hát ő megölte ezt a fiút. Van mégiscsak valami megfoghatatlan lényege a testnek, ami több, mint az anyag, ami kevesebb, mint a semmi. Mert az elsuhanó vízió nyomában, kuszált lelki állapotban, a gőzölgő kontúroktól megfosztott utcai mozgalmasságban. Látta a halottat az elmerült autó kormányánál. Lebo végig simítja verejtékes homlokát. Beleőrült ebbe? Megy kissé részegen, tántorogva a ködben egyenesen haza. Ez több volt, mint részegség, több volt, mint láz, ez vízió már. Fix csalódása az érzékeknek. Befordul a téren, és otthon van. Mindkét karját védően maga elé taszítja, és fagyos bizsergés fut át a testén. A villa előtt ott áll a nagy kék Alfa Romeo sértetlenül. Állt és rámerett. És kiáltani akart, de nem jött hang a torkán. Isten, csak ne őrüljön meg. Liegve leült a ház vizes lépcsőjére, és nézte az autót, és akarta, hogy eltűnjék a látomás. De hiába. Két tenyerébe hajtotta a fejét, majd ismét felnézett. Hiába. Az autó ott állt, és vastag esőcseppek kopogtak a csodálatosan kék színű zománcon. Az események most már lélegzetnyi szünet erejéig sem eresztették ki kavargó örvénygyűrűjékből a Gorcsev nevű porszemet. A szerszámraktár ablakán leste, hogy elmenjen a mester és Gafiron. Miután a két utas végre elment, érte jött a kapitány. Na most a partra megyünk, mondta privátelek. Remélem, már nem akarsz a légióba lépni. Nem, nem, felelte gyorsan, mert Gorcsev ezen a világon csak jótevőitől félt, akik közül a hallgatag Drugics odáig elment részvét dolgában, hogy leütötte egy létrával. Szeretném meglátogatni egy rokonomat, és visszajövök. Gyere délután a három főkukac étterembe, ott várunk. Mire várnak még, ha egyszer az autót elnyelte a tenger? Azzal te ne törődj. Különben is mindenképpen várni kell, mert Lingeström, Aldus és Portenif a Magdalena luxushajón érkeznek, és holnap dél lesz, mire beáll. Gorcsevnek tetszett pártfogóinak bohém könnyedsége, amelyel túltették magukat az Alfa Romeo pusztulásán. Kemény fiúk. A parton elbúcsúztak. A hallgatag Drugics külön is vállon veregette szeretettel, hogy leesett róla a sapka. De mindegy, a fő dolog az, hogy megszabadult tőlük. Elsősorban a főpostára ment, hogy jött-e levele, természetes, hogy várta már egy levél. Amikor kibontotta, először kissé elszédült. Mi ez? Vanek B. Eduard, magántitkár, idegen légió Afrika, vezérképviselet Orán, Forsen Terez, fiókok Algír, Marokkó, Fels, stb. Kelt 1930, X, csekk számla, Banque de France, 1701, sürgöny cím, Vanek légió. T. Petrovics Leo igazgató úrnak, Orán. F. Hó, 18. levelére válaszolva, van szerencsém értesíteni T. igazgató urat, hogy B. könyveim átvizsgálása alkalmával K. számláján az alábbi esedékességek elmulasztott összegei fungálnak. Felemelt fizetésemre F. Hó 1-től 1000 frank, helyettesítési illetmény F. Hó 2-től 8000 frank, összesen 9000 frank. Fennálló hátráléka bizonyára elkerülte ezt figyelmét, tehát tisztelettel kérem, hogy azt NB cégemnél mielőbb rendezni szíveskedjék. Egyben felhívom T. figyelmét, hogy a francia véderővel szembeni függő viszonyom rendezése nem tűr halasztást, és azonnali jelentkezését századomnál annál is inkább elvárom, mert ellenkező esetben legnagyobb sajnálatomra kénytelen lennék tovább szolgálni, ami igen szomorú következményekkel járna a fenti hadseregre nézve, és engem arra kényszerítene, hogy az ügyben haladéktalanul megtegyem a dísz- és futólépéseket. Késedelmétől megrendülten, de szíves megbízásait a jövőben is mindenkor készséggel várom. Kiváló tisztelettel Vanek B. Eduard, közlegény és magántitkár.